Akkor még egyszer szép jó estét mindenkinek, és üdvözlünk titeket a Szintézis műhelyben. Ezt a közösséget tavaly kezdtük el építeni, és azt szoktuk mondani, hogy egy új kulturális paradigma feltérképezésén dolgozunk. Ez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy keddenként időről időre meghívunk egy-egy vendéget valamilyen társadalomtudomány, vagy bölcsességtradíció, vagy akármilyen másik izgalmas tudományterület, vagy akármilyen terület képviselőjeként, és ezek közé a nézőpontok közé igyekszünk hidakat építeni, és több oldalról megvizsgálni azokat a nehézségeket, amiket egyéni és társadalmi szinten manapság, amikkel szembe kell néznünk. Úgyhogy a mai este is ennek jegyében fog telni, és ahogy szoktuk, írásban, a chatben nyugodtan kérdezhettek, akár az előadás közben is, és akkor utána én azokat majd felolvasom, de még jobban örülünk neki, hogyha személyesen a saját hangotokkal is felteszitek majd a kérdéseket az előadás után, és akkor át is adnám a szót Annának, hogy mutassa be a ma esti vendégünket.
Sziasztok! Ha akkor engem hallotok? Jó, így? Oksi, szuper! Szóval sok szeretettel köszöntöm Szaladják Istvánt, aki 20 éve gyakorolja a zen meditációt, és jelenleg a magyarországi One Drop Zendo csoport vezetője és megbízott tanítója. És akkor tök jó, hogy itt vagy velünk most, István. Most úgy beszéltük meg, hogy te fogsz beszélni, én csak így egy ilyen indító kérdésnek annyit tennék fel, hogy így hogy jött neked ez a cím, mert ez a te címadásod, ami a Facebook eseményen is volt.
Hű, igazából nem tudom, mert nem emlékszem, hogy mi a cím, ha őszinte akarnék lenni, de a lényeg, hogy rögtön bele is csapok a lecsóba, ez azt jelenti, hogy egy rendkívül fontos kor pillanatban vagyunk. Ezt valószínűleg mindenki érzi, de az utánam jövő nemzedékek, mint akik ti vagytok, különösen kell, hogy érezzétek. Tehát itt egy-két nemzedéken belül eldől az emberiség sorsa. És gondolok itt természetesen a klímaváltozásra, de ezen kívül mindenféle más, hogy is mondjam, más társadalmi mozgásra, vagy változásra, vagy gazdasági mozgásra. Tehát egy nagyon kényes szituációban vagyunk, és minden ilyen kezdeményezésnek, mint amilyen ti vagytok, tehát a Szintézis műhely elsődleges fontossága van. Na most pont ezért vállaltam el ezt a beszélgetést, egyrészt mert annál régebbről ismerjük egymást, de a másik, hogy nagyon örülök, hogy ti fiatalok érzitek ennek a dolognak a súlyát, és szeretnék talán az eddigi élet tapasztalataimból rávilágítani néhány dologra, amit rendkívül fontosnak látok. És akkor már kezdeném is, hogy miről is van szó. Tehát igazából a fiatalságnak, értem, most én nem vagyok már fiatal, de amikor fiatal voltam, mindig van egy ilyen lendülete, egy hatalmas ereje, a változásra való készsége, és ez rendkívül egészséges, sőt, nagyon hasznos és fontos ahhoz, hogy az élet áramlásában benne maradjunk, és benne is legyünk, tehát, hogy ne álljunk ellen a változásnak, ez elképesztően fontos. Na most, viszont van egy másik szempont is, ez a szempont pedig az, hogy honnan jön létre az a dolog, amit változtatni akarunk, honnan bukkan föl maga a probléma felvetés, és honnan bukkan föl maga a megoldási mód. Na most végső soron persze tudjuk a választ, de egy kezdetlegesebb választ fogok adni, ez pedig nem más, mint az én. Tehát az én az egy olyan gondolati struktúra, amivel nem vagyunk azonosak. És ezt nagyon fontos kijelenteni, hogy nem vagyunk azonosak az énünkkel. Tehát a tudatosságunk és az én tudatosságunk, az énünk, az két különböző dolog. Ezt azért hangsúlyozom, mert legtöbb esetben a probléma megoldásunk meglehetősen énközpontú. Hiába gyökerezik valami univerzálisabban benne, akkor is az én túlságosan beszínezi ezt a probléma megoldást, és tulajdonképpen a legjobb szándékaink ellenére is a végeredmény az nem lesz elég jó, azaz, hogy ahelyett, hogy megoldottunk volna valamit, csak gyártottunk egy újabb vagy két másik újabb problémát. Most nagyon egyszerű példának mondom, hogy mondjuk itt vannak a napelemek, oké, ez egy szuper dolog, hogy vannak napelemek és egy alternatív energiaforrás, de kérdezem én, megvan-e oldva, hogy mi lesz az ócska napelemekkel? Tehát magyarul, amikor lejárt az idejük. Megvan-e oldva az, hogy hogyan lesznek ezek feldolgozva, és így tovább, és így tovább. Tehát lényegét tekintve, hogyha nem univerzális a szemléletünk, hogyha nem elég átfogó a szemléletünk, akkor nagyon könnyen belefuthatunk abba, hogy csináltunk egy külső kezelést, de a problémát alapvetően nem oldottuk meg. Na, és tulajdonképpen a probléma alapvetően maga az én. És most ebből a kis beszédből mindjárt érteni fogjátok, hogy miért is gondolom én ezt, illetve miért is ez a tapasztalatom. Tehát ez nem csak egy elmélet, ez nagyon fontos dolog, hogy amiről most itt beszélgetünk, ez nem csak egy elmélet. Tehát kezdjük az alapoknál. Amikor megszületik mondjuk egy csecsemő, akkor a tudata már működik. Ugyanis a tudat működésének az eredményeképpen jön létre, hogy például le tudja jelezni, hogy ő éhes, vagy hogy jól érzi magát, vagy rosszul érzi magát, tehát nevet, vagy sír, vagy stb. De ez a csecsemő, ez nem tudja azt mondani, hogy én. Nem tudja azt mondani, hogy én ilyen meg olyan vagyok. Nem tud ilyesmit mondani. Körülbelül, tehát nyilván itt van egy csomó pszichológus köztetek, gondolom, tehát körülbelül olyan 2-3 éves kor körül alakul ki ez a fajta én képzet, és ez az én képzet nem áll másból, mint egy csomó kis programocskából, amit kaptunk a szüleinktől, a társadalomtól, és később ez a sok-sok program egymásba adódik, egymásra rakódik, és kialakul nem valóságos személy, hanem egy képzeltbeli személy, amivel azonosítjuk magunkat. Tehát azonosítjuk magunkat ezzel a sok-sok programocskával, és ennek megfelelően képpen érzékeljük a világot. De hogyan? Úgy, hogy a tudatunk az mindig működik, tehát találkozik egy új jelenséggel, akkor a tudatunknak az első pillanatban van egy eredeti reakciója, de ezt a reakciót körülbelül 100 másodperc alatt, most nyilván nem fogom tudni mondani tudományos szinte, hogy hány másodperc, vagy hány tized másodperc, de rögtön fölülírja az énnek a struktúrája, az én, amely összehasonlítja a már eddig tapasztaltakkal, és ebből az összehasonlításból kihoz valamilyen eredményt. Ez természetesen sok szempontból fontos. Tehát most is, amikor beszélek, most is valójában ez történik, hogy a háttérben mennek az összehasonlító programok, és akkor könnyen azt mondja az ember, igen, ezzel egyetértek, ezzel nem értek egyet, jaj, ezt majd megfontolom, és akkor talán így van, talán nincs úgy. Tehát magyarul, hogy ezek a programjaink, ezek folyamatosan működnek. De most egy pillanatra visszatérek még az énre, meg az énnek a kialakulására. Tehát körülbelül 3 éves korban van az, amikor azt mondja a kisgyerek, hogy én játszom. De addig nem ezt mondja, addig azt mondja, hogy Péterke játszik. Tehát önmagával még nem, ezzel az énnel még nem azonosítja magát, hanem azt mondja, hogy Péterke, tehát egyeszám harmadik szemébe beszél, vagy Juliska játszik. Ebből az következik, hogy ez az én, az még nem kapcsolódott össze ezzel a tudatossággal. És valójában minden egyes nap mindenkivel megtörténik az, hogy ez a tudatosság anélkül működne, hogy az én ott lenne. Méghozzá mikor? Például reggel fölébredsz, és van 2-3 másodperc, amikor a tudatod tisztán működik, tehát érzékeled a fényt, a hangokat, és ehhez képest, majd figyeld meg, de hát biztos vagyok benne, hogy megfigyeltétek, ehhez képest egyszer csak ez az én bebútol, mint egy számítógépes program, mint a Windows 7, amikor bekapcsolod a gépet, vagy a Windows 10, amikor bekapcsolod a gépet, tehát bebútol. Eszedbe jut, hogy hívnak. De hogyha mélyen magadban nézel, akkor rájössz arra, hogy tulajdonképpen neked nincs neved. Mondhatjuk, hogy nevet senki, de létezésed van. Tehát magyarul nincs éned, de létezésed van. És ahogy ez a program bebútol, egyszer csak, ahogy mondom, eszedbe jut a neved, eszedbe jut, hogy mi a problémád, vagy esetleg mi volt tegnap az örömöd, vagy mi lesz az örömöd. Tehát tulajdonképpen az én, az így összeáll egy rendszerbe. És onnantól kezdve ezzel elkezded azonosítani magad. Igen ám, de a nap folyamán sokszor, nagyon sokszor akár lehet olyan pillanat, amikor te elmélyülsz valamiben, mondjuk elmélyülten játszol, és vegyük megint a gyerekkornak a példáját, elmélyülten játszol, és akkor ez az én, ez nincs ott. Emlékszel arra, amikor gyerek voltál, hogy micsoda csend volt, és milyen hosszú volt az idő? Tehát az időnek a tellése egyáltalán nem úgy nézett ki, mint most. És ez azért van, mert az idő is az énhez kötődik, tehát az idő képzetünk is az énhez kötődik, azaz az emlékeink sorát egymás után fölidézzük, és ezek közötti réseket kitöltjük, és ebből jön létre az idő. Lehet, hogy nem voltam most kelléképpen exakt, de mégiscsak ez történik. Tehát, amikor elmélyülten foglalkozunk valamivel, akkor ez az önreflexió, hogy én valamit csinálok, az nincs ott. Tehát képzeld el, hogy belefeledkezel a főzésbe, belefeledkezel, mit tudom én, egy számítógépes program írásába. Akkor ez az én nincs ott. De amikor abba hagyod, akkor már azt mondod, hogy én főztem, én csináltam ezt a számítógép programot, vagy én írtam ezt a programot. Tehát akkor ez az én, ez belép, ismételten belép. Lényegét tekintve tehát arról van szó, hogy van egyfajta tudatosságunk, amely nem azonos az énünkkel, és igazából ez a tudatosság az alapja mindennek. Magyarul ez a tudatosság magába foglalja az ént is. És most teszünk egy kicsit nagyobb kitekintést. Lényegében, hogy ez az én, ez miért jött létre, ez nagyon úgy tűnik, hogy ez egy evolúciós termék, hogyha mondhatunk ilyet, hogy evolúció. Minden esetben én ezt most nem akarom se megcáfolni, se pedig mellettállni, csak azt mondom, hogy a változásnak, a egyszerűségkedve nevezek, a változásnak egy terméke, amely arra való, hogy az egyént, mint egységet, tehát mint az élet egységet megóvja. És ebből a szempontból ez az én, ez egy rendkívül hasznos dolog, mert sokkal rugalmasabb, mint például egy ösztönrendszer, aminek a korlátai, illetve hát sokkal erősebbek a korlátai, és a szabadságfoka sokkal kisebb. Az énnek rendkívül nagy szabadságfoka van, de bizonyos szempontból pont ez határolja le a lehetőségeit is. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ez az én, ez, ahogy az előbb elmondtam, bekapcsolódik a dolgok érzékelésénél, és megmásítja az érzékelést. Hogyan? Úgy másítja meg, hogy rögtön egy értéket ad az érzékelt tárgyhoz. Például egy ilyen értéket, hogy tetszik, nem tetszik, szép, nem szép, jó, nem jó. És mivel különböző ének vagyunk, különböző programokkal rendelkezünk, lesznek olyan emberek, akiknek hasonlók a programjaik, és azok bizonyos mértékben megértik egymást. És lesznek olyan ének, akikkel meg nagyon különböző a programjaink, azok meg nem fogják egymást megérteni, sőt, mi több, akár ellentétbe is kerülhetnek. És itt jön a dolognak a megoldása. Ugyanis ezt az evolúciós terméket, mint én, ezt föl tudjuk számolni, illetve tovább tudunk haladni rajta, tehát úgy új egységbe tudjuk integrálni. Igazából minden nagy spirituális tanítás erről szól, tehát a keresztény tanítás is erről szól, illetve hát mondjuk azt, hogy az ennek a tanítása is erről szól. Tehát egy új egységet tudunk létrehozni, ami magában foglalja a gyermeki egységtudatot, az énnek a kettősségét, mindjárt mondom, hogy is van ez a kettősség az énnel, és egy újba integrálja, ami egy újfajta egység, ami egyszerre tartalmazza mind a kettőt. Miért mondtam, hogy az énnek a kettőségét? Azért, mert az én mindig kettőben gondolkodik. Mindig úgy gondolkodik, hogy vagyok én, meg vannak a többiek. Vagyok én, meg van más. Vagyok én, meg van a világ. Vagyok én, meg mondjuk van a transzcendens, vagy mit tudom én, akármi is lehet. Az a lényeg, hogy mindig van egy ilyen határvonal, és az én ezt a határvonalat mindenképp fenn akarja tartani. És mivel fenn akarja tartani, mert így érzi magát biztonságban, ezért a végletekig képes kitartani bizonyos eszmék mellett, bizonyos gondolatkörök mellett, bizonyos érzelmek mellett, bizonyos minták mellett, amiket kaptunk a szülőiktől, a társadalomtól, stb. És ebből az következik, hogy képesek vagyunk, végső soron képesek vagyunk akár egymást megölni is, bizonyítva azt, hogy a mi családunknak, a mi társadalmunknak, a nekünk, vagy a mi népünknek van igaza, és jogos az, amit csinálunk a másik emberrel, jogos az, amit csinálunk a természettel, jogos az, amit csinálunk ezzel vagy azzal. De, ahogy mondom, a probléma ott van, hogy ez csak egy termék, ez egy szükséges lépcső egy változás sorban, mondjuk így a tudat kibontakoztatásának, vagy kibontakozásának a sorában. Ez az én, ez csak egy lépcső, és az emberi faj, és ezzel kezdtem ezt a dolgot, most egy határhoz érkezett. Ha nem képes meghaladni az énjét, ha nem képes ezt a kettőséget felszámolni, akkor ezt az életet ezen a bolygón megsemmisíti magával együtt. De az én, az úgy működik, hogy nem képes fölfogni ezt, mert azt gondolja, ő neki mindig van egy kis hátsó kapuja, azt gondolja, hogy ő majd túléli, de a többiek nem biztos, de a lényeg, hogy ő túlélje. Értitek? Egyszerűen így működik. Tehát megcsináljuk a bunkerjeinket, megcsináljuk a nem tudom, a kis közösségeinket, hogy majd mi azért túléljük, de a másik, ha ők nem éljük túl, akkor legalább mi. De a lényeg, hogy látjátok, hogy milyen kisszerűen gondolkodik, kicsibe gondolkodik. Na most az a fajta tudatosság, ami magába foglalja ezt az én, ez az univerzalitás, amellyel mindannyian rendelkezünk, és mindig minden pillanatban rendelkezünk, és most egy pici kitekintést teszek, hogyha őszintén magatokba néztek, ha őszintén magatokba néztek, hogy mikor kitaláltok valamit, azt kitalálja ki, akkor azt kell mondjátok, hogy nem te találtad ki, hanem valahonnan fölbukkant. Valahonnan a mélyből fölbukkant, egy olyan helyről, aminek nincs értéke, tehát olyan értelemben nincs érték, hogy nincs énje. Tehát valahonnan a mélyből bukkan föl. Nem te találod ki. És ez a heuréka élménynek az alapja. Hogy gondolkodol, de egyszer csak van egy üres pont, ahonnan belép a létezésbe a megoldás, és belép a létezésbe a gondolat. Tehát magyarul azt akarom ebből kihozni, hogy amikor hagyjuk, hogy ez a mély tudatosság működjön, ez a mély tudatosság, most én nem akarok belemenni a pszichológiába, hogy most ez jungi, vagy nem jungi, vagy nem tudom mi. Igazából megmondom őszintén, az elméletek nem annyira érdekelnek. A praktikum oldaláról mondok mindent, tehát én ezeket a dolgokat konkrétan tapasztalom és tapasztaltam. Tehát amikor a megoldás előjön, illetve mi hagyjuk, hogy ez a tudatosság működjön, akkor a helyes megoldás fog megszületni, nem pedig az énhez kapcsolódó olyan megoldás, ami esetleg érdekkel teli, esetleg hatalomvágyal teli, esetleg bármilyen kisszerű énközpontúsággal teli. És most mondok egy példát. Mint ahogy a testünk, amikor megvágjuk az ujjunkat, sebb keletkezik az ujjunkon, a testünk begyógyítja ezt, anélkül, hogy különösebben foglalkoznánk vele. Persze nyilván vannak olyan balesetek, ahol ez nem ilyen egyszerű, de a lényeg, most maradjunk ennél a kis példánál, tehát megvágjuk az ujjunkat, és a testünk azt tudja, hogy kell magát begyógyítani, tehát egy olyan komplex rendszerről van szó, amely meggyógyítja magát. És ugyanez igaz a tudatunkra is. Ugyanez igaz a tudatunkra, hogy amikor egy bizonyos tudatállapotot felkeltünk magunkban, mondjuk ezt, hogy elkezdünk meditálni, most az egyszerűség kedvéért mondom ezt, elkezdünk meditálni, akkor a tudat elkezdi meggyógyítani az énnek a sérelmeit, az énnek a traumáit, az énnek a különböző aspektusait, és elkezd működni önmagától, és amikor azok az emberek, akik összegyűlnek, és kevés az énjük, mondhatjuk, hogy léteznek olyan emberek, akik egyáltalán nincs énjük, persze, ha akarják, akkor van, tehát tudják használni, de mondjuk így, hogy nem mindig akarják használni. Tehát bocsánat, lehalkítottak, vagy nem tudom, mi történt. Na lényeg, tehát amikor sok ember összegyűlik, akiknek kicsi az énje, vagy nagyon gyenge az énje, most nem a pszichológiai értelembe vett gyengeségről beszélek, hanem úgy értem, hogy már túl van az énnek ezeken a játszmáin, a traumáin, már túl van, akkor ezek az emberek szükségképpen helyes döntést fognak hozni, mert semmilyen érdek és semmilyen háttér, ami ott működik mindig, semmilyen háttér, semmilyen programocska, semmilyen minta nem befolyásolja a döntéshozatalban, azaz, hogy részrehajlás nélkül tudja a leghelyesebb döntést meghozni. Ebből az következik, hogy ez a fajta szintézis, amiről most itt beszélünk, és ti vagytok a szintézis csoport, ez akkor működik, és akkor tud igazán működni, hogyha először föltérképezitek az éneteknek a működési mechanizmusát, mindenki személy szerint, tisztában vagytok vele, hogy hogy működik, miként működik, és ez most nem kifejezetten, vagy nem csak kifejezetten egy pszichológiai folyamat, amiről beszélünk, tehát nem csak arról van szó, hogy pszichológushoz járunk, aki majd felfedi, hanem egy mély-mély tapasztalatról, akár generációkra visszamenő tapasztalatról, vagy nagyon merészet mondok, akár életekre visszamenőleg való tapasztalatokról, akár nemzeti tapasztalatokról is beszélünk. Amikor ezt is mit feltérképeztétek, úgy, mint amikor egy ember lemegy a pincébe, és zseblámpával körbevilágít, és mindent lát, hogy mi van a pincébe, akkor már meg tudtok szabadulni ezektől a mintáktól, és tudtok olyan döntést hozni, amely nem fogja felmutatni a tetszik, nem tetszik, értékes, nem értékes típusú megközelítést, az énnek a megközelítéseit. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz egyfajta érték, csak ez az érték, ez mindig figyelembe veszi az egész komplex rendszernek a működését, úgy, ahogy a tested az egész komplex rendszerként működik, amikor az ujjad begyógyul. Tehát visszatérve, a probléma maga az, hogy azonosítjuk magunkat ezzel az énnel. Nem az a probléma, hogy van én, mert az én egy remek eszköz, egy fontos eszköz ebben az életben, ahhoz, hogy például életben maradjunk, vagy ahhoz, hogy például a világban változásokat tudjunk létrehozni, mert az énünknek vannak olyan részei, amik, mint a kalapács úgy működnek, tehát mint eszközként működnek, ha kell szétverünk valamit, ha kell pedig összecsavarozunk valamit, tehát magyarul, hogy mint eszköz működnek, de a probléma ott van, hogy ezt az ént összekeverjük önmagunkkal, és amíg ez megtörténik, nem tudunk olyan döntést és olyan dolgot feltalálni, kitalálni, vagy bármit is létrehozni, ami az egész rendszer szempontjából előremutató, inkább úgy mondanám, hogy kiteljesítő, igen, talán ez a leghelyesebb szó, kiteljesítő lenne. Szóval mindenkit biztatnék arra, hogy fedezze fel ezt az ént. Ennek különböző módszerei vannak, tehát van az első a pszichológia síkja, de amiről alapvetően én beszélek, az túl van a pszichológián. Túl van az én ismereten, mert amikor meghaladjuk az én, akkor ebbe az univerzális tudatosságba és ennek a törvényszerűségeibe lépünk be, és itt van a kulcs, itt van a kutya eltemető, hogy így mondjam, itt vannak a megoldások. És innen jön a heuroika élmény is, innen jön a bármilyen feladatnak a megoldása, tehát hogyha tényleg mélyen és tisztában vagyunk a tudatunknak a működésével, akkor megláthatjuk, hogy innen jön létre abból a csendből és ürességből, abból a potenciális végtelenből jön létre mindenfajta megoldás és mindenféle ötlet. Igen, ötlet. Tehát mint talán nem tudom, beszéltünk erről valószínűleg nem, hogy korábban én filmes voltam, tehát ez azt jelenti, hogy egy művészeti ágban dolgoztam kreatívként, tehát ez azt jelenti, hogy pontosan tisztában vagyok vele, hogy mikor keveri össze az ember azt, hogy mit hozott ő létre, és mikor hoz valami mélyebb létre valamit. Te hozzáteszem, hogy mindig a mélyebb hozza létre, csak az én piszkál bele, és annak a mértékétől függ, hogy az alkotás az milyen mélységű. Tehát ha erős, akkor bizony előfordulhat, hogy nagyon értéktelen lesz a dolog, és rajta kívül senki nem fogja értékelni annak a dolognak az értékét. Most univerzális szempontból mondom természetesen. Tehát az ének kapcsolódni tudnak egymással, az ének ellentétbe tudnak egymással kerülni, de a nem én, az nem tud ellentétbe kerülni semmivel. Tekintve, hogy mindent magába tud olvasztani. Minden nézőpontot föl tud venni. Minden nézőpontot el tud fogadni, és meg tud érteni. És ebből az következik, hogy az eredője a sok-sok én nélküliségnek biztos, hogy olyan lesz, ami mindenkinek a javát szolgálja. Hát nem is tudom, hogy az előadás volt-e, vagy egy kis beszéd, de most így hirtelen ennyi jutott eszembe. Úgyhogy ha ezzel kapcsolatban kérdésetek van, vagy valami nem világos, nem tiszta, akkor nyugodtan kérdezzetek. Valószínűleg végtelen mennyiséget tudnék ezekről a dolgokról beszélni, de szerencsésebb, ha kérdeztek, mert akkor olyasmire válaszolok, ami tényleg érdekel titeket, nem pedig monologizálok itt.
Hú, ez fantasztikus volt, köszönjük szépen az előadást, egy csomó minden eszembe jutott. Két kérdés is eszembe jutott egyből. Az egyik az pont egy filmes analógia egyébként. Egyszer meditáció közben, én nem vagyok nagyon gyakorlott ebben, de azért már évek óta kísérletezem vele, és egyszer pont ez gyakorlás közben ugrott be nekem, hogy olyan érzés volt, mintha az énem, amit így éppen próbálok a háttérbe tenni, és kicsit megnyugtatni, és elaltatni, mintha ő így ficánkolna, és így megpróbálna elterelni a figyelmemet mindenféle ürügyekkel, és így feldobja, hogy most akkor itt viszket, most ott viszket, most ilyen ötletem van, olyan gondolatom van, ijesztő dolgok jutottak eszembe, és mintha mind arra ment volna ki, hogy így meg van ijedve.
Pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó, ugyanis az én, amikor elkezdesz komolyan dolgozni a mély tudatoddal, tehát úgy mondjuk ezzel az univerzális tudatossággal, akkor az én elkezdi érezni a vesztét, és abban a pillanatban keresi a kiskapukat. De mindenbe. És ez még egy nagyon enyhe verzió, amit te elmondtál, mert ennél sokkal durvább verziók vannak, például az, hogy abba hagyja az ember a gyakorlást. Tehát konkrétan akár évekre, vagy 10 évre abba hagyod a gyakorlást, vagy akár még többre is, lehet egész életre abba hagyod a gyakorlást, mert az én hirtelen megérzi, hogy hoppá, itt van valami vég. Na most azért nagyon fontos, amit földobtál, mert itt van egy végső pontja az énnek, és ez a pont, ez pedig a halálkérdés. Ugyanis végső soron az énnek mindig az a problémája, hogy fél attól, hogy mi lesz, amikor ő nem lesz. Tehát mindig valahogy ide lyukad ki, ezért kell, hogy biztonságban legyen, mert nem tudja elképzelni, hogy milyen az, amikor ő nincs. Holott minden egyes nap megéljük, hogy nincs ott. Érted? De amikor az én működik, akkor az történik, hogy ő nem tudja elképzelni azt, hogy ő nincs. És ebből adódik az összes probléma, az aggodalom, a bánat, a keserűség, a ragaszkodások, a vágyak, a tapadás, a félelmek, minden ebből adódik. És ezért mondom, hogy az én az alapvető probléma. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor mindent meg tudunk oldani. Tehát, hogyha ezt meg tudjuk oldani, akkor az emberiség helyre kerül. És ki tudja bontakoztatni magát. Tehát azt kell mondjam, hogy az emberiség egy fiatal faj. Egy nagyon fiatal faj az univerzumban. És egy óriási perspektíva áll előtte, de ennek az a feltétele, hogy ezt az ént megtanulja kezelni, illetve megtanulja meghaladni. Különben oké, hogy kilép a világűrbe, elmegy mondjuk a Marsra, és létrehoz egy ugyanolyan társadalmat, egy ugyanolyan problematikus helyzetet, mint itt. Tehát semmi nem fog változni.
Ez tök jó, hogy most még pont a világűrt említetted, mert épp ide akartam ezt kivezetni, hogy az egyik ilyen gyakorlás közben erre figyelmes lettem, hogy ez történik, és valahogy így a semmiből így beugrott a 2001 űrodüsszeja, uh-huh. hogy annak ugye a végén, amikor megpróbálja lekapcsolni a gépet, uh-huh. és a gép elkezd így kedveskedni neki, jó, minden rendben lesz, biztosíthatlak, hogy hagyd abba, és most már sokkal jobban érzem magam. És így beugrott, hogy ez tulajdonképpen ennek egy metaforája, és az egész ráadásul ez az ütemes lélegzés, a szkafander miatt, meg az egész, valahogy az egész így nagyon arra rímel.
Pontosan.
Közben mindenkit bátorítanék, hogy tegye fel a kérdéseit a chatben, illetve tudtok jelentkezni is, hogyha, és látom is közben, hogy Lili jelentkezik, úgyhogy meg is adnám neki a szót.
Köszi szépen, és köszi ezt a tök jó előadást. Bennem is számtalan kérdés merült fel. De most felteszem azt, amiről úgy érzem, hogy a legjobban ideillik, hogy mi a nehézsége ennek a folyamatnak, vagy feladatnak, hogy az én illúzióját lebontsuk. Tehát, hogy van, aki azt mondja, hogy ez igazából így csak meg kell látni, mert hogy mindig ott van, hogy ez egy illúzió, és ez egy másodperc töredéke alatt meg lehet látni. Valaki meg azt mondja, hogy évtizedekig kell barlangba ülni ahhoz, hogy ez így
megtörténjen. Okay. Na most mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. Ugyanis a következő van, hogy magát az illúziót meglátni valóban csak egy csettintés. Ennyi. Tehát így fogod meglátni. Igen ám, de ahhoz, hogy ide eljuss, ahhoz kell sokat ülni. Tehát magyarul ez ugyanolyan, hogy a növény nem fog kikelni, hiába veted el a magot, nem fog kikelni, ha nem locsolod, és nem éri a napfény. Tehát ha nem gondozod, akkor sajnos nem tud kikelni. Egyszerűen ez van. Magyarul, hogy igaz mind a kettő, de hozzáteszem, hogy úgy nem igaz, hogy barlangba kell ülni, tehát nem ez az igazság, hogy barlangba kell ülni, hanem az az igazság, hogy meditálni az kell, vagy legalábbis valami hasonlót kell csinálni, ami végső soron meditáció, tehát lehet imádkozni, és bármit lehet csinálni. A lényeg az, hogy a tudatnak az én működését azt egy fókuszáltsággal háttérbe szorítjuk. Tehát nem arról van szó, hogy azt mondjuk az énnek, hogy jaj, ne működjél, mert attól az még működni fog, hanem szükség van egy koncentrációs pontra, de legjobb lenne, ha nem koncentrációs pontnak nevezném, bár igazából annak kell nevezni, csak itt egy laza koncentrációról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy mindenáron figyelned kell azt a pontot, hanem úgy, mint amikor gyerek voltál, és ezért visszautalok arra a képre, amikor gyerek voltál, és játszottál, és anyukád mondta, hogy kislányom, kész az ebéd, vagy kisfiam, kész az ebéd, és te olyan mélyen elmerültél a játékban, hogy bement a füleden, és abba a pillanatban ki is ment, mert visszatértél a játékhoz. Tehát azt mondta, jó, megyek, és abba pillanatban is felejtetted. Tehát magyarul a meditáció az így kell, hogy működjön, hogy belefeledkezel valamibe, valamilyen gyakorla, mindegy, hogy mi ez, tehát játékba is belefeledkezhetsz, de a lényeg az, hogy bármi, ami fölbukkan a tudatodba, azt nem minősíted, hanem visszatérsz magához, ahhoz, amit csinálsz. És ez maga a gyakorlat. Tehát nincs több gyakorlat, ez maga a gyakorlat. Tehát végső soron, és a zennek egyébként, tehát azért vagyok itt, mint zen, hogy a zennek pont ez a lényege, hogy a hétköznapi életet nem kell elengedned, nem kell leszámoljál vele, nem kell beüljél egy barlangba. Igenis, itt, ebben a világban, igenis, itt, a hétköznapi életben megvalósítható ez. Az tény, hogy kell érte dolgozni, tehát az nem úgy van, hogy csak úgy leesik a fáról, és akkor agyonvág, hanem egyszerűen ez történik. Tehát kell érte dolgozni. De megtörténik. Tehát a dolgozó, ez ugyanolyan bármi, érted, ha cipész vagy, és napi 10 órát foglalkozol a cipőkkel, akkor a kis ujjadban lesz a cipő, és utána így fogod gyártani őket, és ugyanez igaz mindenre. Egyszerűen muszáj, hogy gyakorolni kell, muszáj csinálni, és akkor működik. Tehát hosszú gyakorlás után, de most ez nem a reklám, tényleg nem a reklám, de mégis így van, hogy tehát körülbelül igazából nem 20 éve gyakorlok, hanem már 24 vagy 25, de végülis mindegy. Lényeg, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a tudatomban nincs teher. Egyáltalán. Tehát aggodalom, bánat, keserűség, fájdalom, ezek nincsenek benne. Vagy ha fölbukkannak, akkor nem többek, mint ez a csettintés, amit most mutatok. És igazság szerint, ha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy az egy mítosz, hogy az emberi létformához hozzátartozik az érzelmi tapadás, a kiszolgáltatottság, az öröm és a fájdalom. Nem. Ezek az énhez tartoznak. Ez nem azt jelenti, hogy akinek tiszta tudata, az nem tud örülni. Csak úgy értem, hogy nem tapad hozzá ez az örömhöz, nem akarja újra és újra ismételni, nem válik függőjévé se a kellemetlen dolgoknak, se a kellemeseknek. Tehát minden pillanat friss és új. És ez a kulcs az egészben, hogy semminél nincs letapadás, hiszen az élet egy hatalmas áramlás, egy iszonyatos áramlás, és abban a pillanatban, hogy meg akarod állítani ezt az áramlást, abban a pillanatban rögtön probléma adódik, rögtön olyan vagy, mint a szörfös, aki leesett a deszkáról, és akkor elkezdesz fulladozni. Jön a környezet, hogy nem jó helyen dolgozol, nem jó a párkapcsolatod, és a többi, és a többi. Folytathatnám. Tehát magyarul egy jó pár év gyakorlás után a tudatban nincs teher. És ez azt jelenti, hogy persze, jó a humorod, tudsz nevetni, akár még a fájdalmat is átéled, de mint a gyerekek, és nem véletlen mondja a Jézus a Bibliában a gyerekekről szóló példát, hogy mint a gyerekek, hogy most sír, megrázod neki a csörgöt, és a következő pillanatban már nevet. Mert a tudat annyira rugalmas, hogy nem tapad le. Nem tapad le semminél. És ez a kulcs. Nem lehet tapadni, hanem menni az élet áramával, és abból mindig fölbukkan az a megfelelő megoldás. Abból fölbukkan mindig a megfelelő reakció.
Nekem egy olyan kérdésem van még, hogy ugye nagyon szépen az elején úgy vezetted föl ezt az egészet, hogy hát a közös társadalmi kríziseink és egzisztenciális kríziseink miatt, ha másért nem, akkor amiatt lenne nagyon fontos, hogy ezeket megértsük és megtapasztaljuk mindannyian. De hogy itt van egy ilyen paradoxon, amiről igazából majdnem mindegyik vendégünket szoktam kicsit faggatni, mert nem nagyon látom, vagy nem kerestem a választ rá, hogy ezek a gondolatok rendszerint olyanok, és amiről most te beszéltél, az is nagyon is ilyen, hogy valamennyi megtapasztalás kell ahhoz, hogy az ember egyáltalán elkezdje érteni, hogy miről van szó, és kíváncsivá váljon, vagy egyáltalán elhiggye, hogy ez nem hülyeség, és elkezdje azt az utat, amiről beszélsz. Akinek nem volt meg az elején ez a szikra akárhonnan is, azok nagyon sokan ezt tényleg egy hülyeségnek gondolják. Tehát egy nagyon nehéz, mert a nyelvezet más, mint amit ők a hétköznapokban megtapasztalnak. És ezt azért tudom jól, mert én elég hosszú ideig éltem egy olyan paradigmában, vagy olyan mindsetben, amiben ez eléggé szervesen benne volt, hogy egy csomó mindennel sokkal szkeptikusabb voltam, mint kellett volna. Valószínűleg azért, mert az én túlságosan dominált az napjaimat. És hogy erre szerinted mi a megoldás, hogy pont azok, akiket meg kellene, akik meg kéne, hogy egy szértség, pont azok értik meg a legnehezebben, és ezért így nem kezdődik el az a folyamat, amiről beszélsz.
Onnan kell kiindulni, hogy nem ővelük van a probléma. Tehát magyarul, hogy először is neked kell megoldani a te dolgodat, és az kisugárzik a környezetedre, és ők majd megoldják az ő problémájukat. Tehát ugye a társadalmi megváltás mindig ott van, hogy meg akarnak téged váltani, de te nem kérsz belőle. Érted? Tehát ez így nem fog működni. Tehát csak úgy működik, hogy te magadat megváltoztatod, te megváltod magad úgymond valamilyen szinten, és az a fajta öröm, az a fajta életösztön, ami már egy ilyen boldog életösztön, az fogja azt a hatást létrehozni, hogy őt is elkezd érdekelni. De ettől függetlenül tehát nem tudjuk őket megváltoztatni, nem is kell őket. Hanem a társadalomban, tehát az emberi közösségben is, mint ahogy mondjuk, ha beveszem, ahogy azt mondtam, hogy az emberi faj viszonylag fiatal, most kicsit lépjünk be egy univerzális léptékbe. Vannak olyan fajok, amelyek esetleg érettebbek, és vannak olyanok, amelyek kevésbé érettek, mint mondjuk az emberiség. Ugyanez igaz az emberiségnek az általános rétegeire is. Tehát vannak olyanok, akik még nem tapasztalták meg az énjüknek az erejét, és nekik meg kell tapasztalni. Vannak olyanok, akik már megtapasztalták, és már túl vannak rajta, és elkezdnek valamit keresni. Tehát egyszerűen ezt tudomásul kell venni. És tehát nem tudsz mindenkinek egyszerre szólni. Buddha erre azt mondta, hogy vannak olyanok, akiknek nem fedi a szemét a por, nekik nem kell gyakorolniuk. Vannak olyanok, akiknek a szemét nagyon sok porsz fedi, ők meg nem képesek gyakorolni. Tehát az én tanításom mondta, ő azoknak szól, akiknek a szemét már kevés por fedi. És sajnos ez van, hogy mi csak magunkkal kezdhetjük. nem kezdhetjük mással. És mondom, minden nagy társadalmi változásnak a létrehozása ott baszódik el, már bocsánat a kifejezésért, hogy mást akar megváltoztatni, nem magát. Tehát a kommunizmus is, mondjuk azt, hogy akár még azt mondanám, hogy lehetett egy állati jó eszme is, csak a probléma ott volt, hogy mindig a másikkal volt a baj. És aztán kiderült, hogy mivel mindig másikkal volt a baj, ezért nem vette észre, hogy magában van a legfőbb probléma. Úgyhogy sajnálatos módon ez olyan, Hanvas Béla jut eszembe erről, aki a Tisza Palkonyai erőműnél gumicsizma raktáros volt. Kiúszta a fiókot, és fordított, mit tudom én, szanszkritból. Jöttek az emberek, kérlek egy gumicsizmát, jó, kiadta neki, addig kibetolta a fiókot, kiadta neki, és azon a nyelven beszélt velük, amelyiket ők beszélték. És az a helyzet, hogy abban a pillanatban, amikor hagyod, hogy ne az éned beszéljen, hanem ez az univerzalitás meg fogja találni a megfelelő szavakat, és meg fogja találni azokat a gesztusokat, vagy azokat a megnyilvánulási formákat, amikben a másik értékesnek fogja magát érezni, és érezni fogja, hogy esetleg ez az út nem egy baromság. De hogyha véletlenül úgy gondolják, hogy baromság, hát akkor oké, ezt le kell nyelni. Ez van. Tehát nem kell mindenkit meggyőzni. Ez ugyanolyan, mint a filmezésbe, vagy hát nem csak a filmezésbe, hanem a művészetbe, hogy nem tudsz olyan alkotást létrehozni, pont az éneknek a különbözősége miatt, ami mindenkinek tetszik. Tehát egy alkotás biztos 1000%, hogy lesz, mit tudom én, egy jó pár rajongó, aki rajongani fog, egy csomó közömbös, meg egy csomó, amelyik végtelenül fogja utálni. Egyszerűen ez van.
Közben Ilona jelentkezik, úgyhogy meg is adnám neki a szót.
Azt szeretem volna elmondani, hogy hallgatom az előadást, hogy érdekesnek tartom, hogy ugyebár az én a külső dolgaimból mondhatom, hogy az összkandálból keletkezik, és milyen érdekes, hogy akik tagadják az én, ez az én pontosságához szeretném hozzáfűzni, hogy szerintem nem az énnel van a baj, hanem a kötődéseinkkel, ugye, ahogy el is hangzott, hanem hogyha nem az én forgat minket, hanem mi az én, akkor nincs semmi probléma. És itt a nihilizmus jutott eszembe, ami egy téves látásmódból adódik, ugyebár, hogy ott pedig, hogy mennyire tagadják az énnek a jelenlétét, meg az egész ént, és ugyebár ez is, hogy mennyire fél tudja vinni az egész tanítást és az egész embereknek a szemléleti, a téves
szemléleti. Pontosan erről van szó. És ez az ezotériának a problematikája, az úgynevezett ezotériának, ami most elöntötte a világot, hogy az énre úgy tekintenek, mint valami hatalmas mumusra.
Mint az egóra is.
Igen, hát az ego, igen, tehát én most a szinonimaként használom.
Kezelni kell tudni.
Mint valami hatalmas mumusra, úgy tekintenek. Na most hozzá. Bocsánat, le voltam unmútolva valahogy, vagy mútolva, Na, tehát magyarul itt ezen a ponton azért nagyon ébernek kell lenni, hogy nehogy az legyen, hogy az énünk becsap minket, hogy azért mondjuk azt, hogy az én értékes, hogy megvédjük az énünket. Érted a problémát? Tehát, hogy ne ebből a nézőpontból származunk, hogy az én igenis értékes, hogy igazolva lássuk, hogy én értékes vagyok. Amúgy egyébként tökre egyetértek azzal, amit mondasz. Megengeditek, hogy fölgyújtsam itt a villanyt, hogy esetleg talán jobban fogok látszani.
Hogyne, nyugodtan. Közben akkor mindenkinek még mondanám, hogy egy utolsó kérdésre lesz még időnk, mielőtt kikapcsoljuk a felvételt és a livestreamet. Utána természetesen mindannyian maradhattok még és mi is maradunk egy nagyjából egy órát felvételnél fogunk beszélgetni, úgyhogy senkinek nem kell aggódnia, hogy esetleg a kérdése elsikkad. De akinek még van valami, amit megkérdezne felvételen, az most még megteheti. És hogyha nincsen,
akkor lehet, hogy én szövegelek még egy kicsit.
Jó, jó.
Bocsánat. <Okay. gül> Ha nincs kérdés, akkor még szövegelek. Tehát van egy olyan helyzet ezzel az egész énnel, hogy minél többet gondolkodunk, tehát minél jobban pörgetjük a fejünkbe a dolgokat, lehet ez bármi, tehát akármilyen kötődés, ragaszkodás, valami, vagy pedig valami problémának a megoldása, annál gyengébbek vagyunk. Ugyanis ez az életenergiánkat emészti föl. Tehát gondoljatok arra, hogy valaki depressziós lesz, akkor egy idő múlva olyan helyzetbe kerül, hogy már kiszállni se bír az ágyból, nem bír fölkelni, mert annyira nincs energiája, mert annyira felemésztette az önmagába forduló gondolat halmaza, hogy egyszerűen képtelen fölkelni is. Na most, amikor visszahúzódik az énünk, amikor ez a felesleges gondolkodás, tehát nem a gondolkodás, a felesleges gondolkodás megszűnik, akkor rendkívül energikussá válunk, és ugyanazokat a feladatokat sokkal hamarabb elvégezzük, mint amit addig. Nem csak, hogy hamarabb, hatékonyabbak leszünk, és egyszerűen intenzívebb. Amivel persze aztán meg kell tudni tanulni bánni, de tulajdonképpen nagyon intenzívek leszünk, tehát azt tudom nektek mondani, hogy hajszállal lebontjátok a falat. Annyira erős lesz ez az energia, ami abból adódik, hogy megspóroltad az ének a hülyeségeit, az ének a felesleges köreit. És ez egyben hozzájárul ahhoz, hogy az egészséged és meg minden sokkal rendezettebb lesz. Igen? Bocsánat, mint a mondani akartál volna.
Igen, Lili jelentkezik, úgyhogy megint megadom neki a szót. És okay. Akkor ez lesz az utolsó kérdés most már a felvételes részre.
Igen, köszi, de nem akartam megzavarni a dumát.
Nem tudsz megzavarni.
Jó, nem baj, akkor most már megkérdezem, hogy még az előadás elején beszéltél erről a szörfözés, meg a játékról a gyerekeknek, hogy ez az áramlás élmény, meg az, amikor ülünk, és lebontjuk mondjuk az érzéki benyomásainkat, hogy ez a kettő, akkor úgy értem, hogy mindkettő így az énnek a megszűnés, vagy időleges megszűnését jelenti. És hogy ez a kettő, ez mennyire ugyanaz, hogy mennyire kell inkább az egyiket gyakorolni, meg a másikat, vagy hogy mennyire komplementerek, vagy hogy igazából nem számít, hogy melyiket csináljuk.
Nekem az a tapasztalatom, tehát kizárólag tapasztalati válasz, hogy meditálni kell. Tehát ez teremti meg az alapot ahhoz, tehát amikor ott ülsz, és megtanulod, hogy hogyan válj le a felesleges gondolatról, hogyan válj le a felesleges érzelemről, hogyan válj le egyáltalában véve a tapadásaitól, a mintáidról, ezt az ülés közben lehet megtanulni, amikor nem csinálsz úgymond semmit, hanem csak ezt csinálod. És aztán ez a hétköznapi életre át fog húzódni azokra a tevékenységekre, amiben eddig is bele tudtál merülni, de akkor ezek után még jobban bele fogsz tudni merülni. És van egy nagyon fontos különbség, egy nagyon-nagyon fontos különbség, és nagyon gyakran ezt eltévesztik, ugyanis egybe mossák, igazából van erre a kifejezés, erre az állapotra, tehát szamádi a neve, tehát egybe mossák a szamádit és az egységélményt. De a kettő nem ugyanaz. Tehát magyarul itt arról van szó, hogy amikor valaki, mint zongoraművész játszik, és belefeledkezik a játékba, az oké, okay, az egy szamádi állapot. De amiről itt szó van, a végső pont az egy olyan egységélmény, amikor rádöbbensz arra, hogy a lényegét tekintve te mindenkivel azonos vagy, és mindennel azonos vagy, mert egyetlen létező van. Tehát ehhez képest az én valóban egy fikció. Tehát amikor felébredsz, tulajdonképpen ezt nevezük felébredsz, amikor felébredsz, akkor nem csak az én omlik össze, hanem ez az egységélmény is megjelenik. És ez hatalmas különbség, mert a szamádiban nem feltétlenül jelenik meg az egységélmény. Tehát konkrétan megtörténik az, hogy te tudod, egyszerűen tudod, hogy azonos vagy mindennel, és csak te létezel. De ez a te, ez nem a kicsi te. És mindenki az a te. És amikor ebből hozol egy döntést, amikor ebből hozol egy, ebből az állapotból hozol egy létre egy mozgalmat, akkor az a mozgalom biztos, hogy életképes. Az a mozgalom biztos, hogy eléri a célját. De ha nem innen hozod, akkor az csak ideiglenes tud lenni, időleges és gyenge. Mert emögött, a dolog mögött az egész univerzum ott van. Az energiájával, mindennel. De az éned mögött csak a te erőd van.
Hát nagyon köszönjük szépen, ez tényleg lenyűgöző volt. Én is nagyon sokat tanultam, és nagyon jók voltak a válaszok az én kérdéseimre.
Hát én köszönöm a kérdéseket, tehát fantasztikus.
Nagyon jó volt. Egy olyan kérdésem van még, hogy aki hozzám hasonlóan le volt nyűgözve, az hol talál esetleg rólad, vagy a tevékenységedről, hogy hol talál meg téged, vagy mi az az elérhetőség, amit szeretnél megosztani a közönséggel?
Hát igazából nem tudom, hogy hol találnak meg, mert már úgy értem az interneten, mert fogalmam sincs, nem szoktam nézni, de van egy zen csoportunk, ahol zen meditáció folyik. Lényegében tulajdonképpen ezt csináljuk, hogy ülünk és a felbukkanó dolgokat megfigyeljük, aztán elengedjük, tehát minden. Ez történik a meditációban. Ez a Király utca 28-ban van. Van drop zen, tehát egy csepp zen. Ennek szimbolikus jelentése van egyébként, az, hogy minden egyes ember számít, például ez. Minden egyes pillanat számít, például ez. Ó, nagyon kedves, hogy beírtátok, van dropzen.hu, így van. Tehát a Király utcában van egy központunk, ott minden egyes nap van gyakorlás, reggel is és este is, 25 perces periódusokban. Én általában ott vagyok, esténként általában ott vagyok, de van csoportunk Székesfehérváron és Pécsen is, tehát ott is lehet jelentkezni. A honlapon igazából rajta van minden, írjatok, hívjatok, bármi. Oké. Hát körülbelül ennyi. Tehát eddigi tevékenység, nem tudom, nem követem.
Én tulajdonképpen erre gondoltam, hogy szerintem mindenki megtalálja, aki szeretne.
Igen, tehát aki szeretne, az megtalálja vandropzen.hu, Király utca.
Szuper, köszönjük még egyszer. És akkor a végére is értünk az első blokknak. Aki csak livestreamen vagy utólag néz minket, az most nem tarthat velünk a második blokkban, ahol majd kötetlenül fogunk beszélgetni. Akik itt vannak velünk a Zoom szobában, azok maradjanak velünk. És én még gyorsan annyit elmondanék, hogy folytatni fogjuk az ilyen és ehhez hasonló beszélgetéseknek és eseményeknek a szervezését. Ezek mindig ingyenes rendezvények, de hát ennek megfelelően természetesen nagyon nagy segítség nekünk, hogyha tudtak minket támogatni ebben. És aki szeretne segíteni minket és a munkánkat, az a szintézis.xyz/támogatás oldalon tudja ezt megtenni. Itt a Patreon linkünket is megtaláljátok, illetve egyszeri támogatásra is van lehetőség PayPal-on vagy bankszámla átutalással is. És ugyanitt egyébként ezen az oldalon megtaláljátok a legalul a láblécben az összes közösségi média felületünket. Van egy YouTube csatornánk, amire érdemes feliratkozni, mert olyan tartalmak is vannak ott, amik a Facebookra, amit nem teszünk ki. Többek között például a John Verwicki nevű fantasztikus kanadai kognitív tudósnak a sorozatát elemezzük ki minden hónapban. Úgyhogy gyertek és tartsatok ott is velünk. Meg van egy podcastunk is, illetve van egy Facebook csoportunk, ahol szintén várunk titeket és beszélgethetünk akár a mai előadásról is tovább. És akkor azt hiszem, hogy a mai estének ennek a blokkjának a végére érkeztünk, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm a részvételt és a figyelmet, és különösen Istvánnak az előadást, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!